Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Hogy szól ma a 20-as évek kávéházi zenéje? Van-e köze az akkori budapesti kultúrának a maihoz? Mi a köze a cigányzenének az undergroundhoz? Mi tart egyben egy 15 tagú zenekart, ahol szinte minden énekes a magyar könnyű zene sztárja? Meddig és merre tart a Budapest bár története? Gáncs Andrea, az 5 éves Budapest bár kitalálója és producere beszél erről. Hogyan lett élhető egy a 10-es években épült, teljesen lerobbant budapesti épület? Egy évtizeddel azután, hogy lebontásra ítélték, megújult a Mika Tivadar ház az Erzsébetvárosban, a Kazinci utcában. Georgette Avruch, a ház tulajdonosa beszél küzdelemről és kompromisszumról, és arról, lehet olyan megoldást találni, ami hasznot hoz a városvédőnek és a befektetőnek is. Múlt és jelen két tételben ma a Nagy generációban.
Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát.
Mert én szétrombolom, tudom a kis szerelmes szívét, ha meg nem gondolom, hogy ön tovább is élhet még.
Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát.
Mert én, ha rumba-dub-dobol, bolond vagyok, rumba-dub-dobol, azonnal felroppanok, szaladjon hát, amerre lát.
Kis Tibor és Németh Juci énekelte a Szívemben bomba van című, nem is tudom, mikor is lágert. Gáncs Andrea, a Budapest bár kitalálója és producere, kulturális menedzser. Te tudod, hogy mikor született ez a dal?
Szerintem a 10-20-as években született, és igazából mi nem is onnan ismertük, hanem már átételen keresztül. A szüleimnek volt egy lemeze, a Postási Júli meg a Dévényi Ádám földolgozta ezeket a dalokat, azt hiszem, hogy egy szintivel, és az valamikor akkor jelent meg, amikor én gimnazista voltam, amikor egyáltalán nem ilyen zenéket hallgattam, de valahogy az a lemez, amikor megvették az anyujék, az engem nagyon megfogott. Ezen csodálkoztam is, mert egyébként anyámék ilyen nagy mulatos társaságba járó emberek voltak, és utáltam ezt a mulatás, meg ezek a régi dalok, meg cigányzenei, tínédzserként.
Én is utáltam, ez a Jó ebédhez szól a nóta, ez volt ugye a magyar nótát azonosították a cigányzenével, és az embernek revelatív értékű az, amikor egy autentikus zenét hall.
Igen, hát ez messze vezetne ebbe, most nem menjünk bele ebbe a cigányzene történetbe, meg hogy ezek hogy alakultak. Ez nagyon érdekes, de az a lényeg, hogy ha rákérdeztél erre, hogy honnan van ez a dal, azon a lemezen rajta volt ez a Szívemben bomba van, és tehát mi... Azt kell, hogy mondjam, hogy a Budapest bár projektet, mert ez volt az első dalunk, amit meg hangszereltünk, meg újraélesztettünk, azt ezen az áttételen keresztül kezdtük el, és utána nyúltunk vissza az eredeti dalokhoz.
Ez a Szívemben bomba van című sláger ebben a feldolgozásban szerintem teljességgel sűrítve tartalmazza azt, ami a Budapest bár zenében. Most fordítsd le ezt nekem prózába.
Hát ez érdekes kérdés, amit kérdeztél. Ugye mi hozzányúltunk ezekhez a régi dalokhoz. Úgy kezdődött, hogy a Robi hazahozott egy lemezt.
Robi?
Robi, a Farkas Robi, az én férjem, a zenekar vezetője.
Aki a 100 tagú cigány zenekarban játszott sokáig, majd a Kistehénben és egyéb underground formációkban.
Így van, Robi egy nagyon, nagyon nyitott zenész volt már régebben is, kirándult mindenféle műfajokban, és volt egy zenekaruk, és fölvettek egy ilyen demo lemezt, amin rajta volt a Halálos tavasz. És hazahozta, fölébresztett engem éjjel 3-kor, hogy hallgassam meg, és annak már más hangzása volt, mint amit egy cigány zenekartól eddig megszoktunk, és egy félállomban mondtam, hogy milyen jó lenne ehhez énekes. És akkor felkeltünk, és másnap És nyilvánvaló az első gondolatunk az volt, hogy mondjuk színész. Mert ezeket a dalokat mi úgy tudjuk, hogy ezeket színészek szokták énekelni, és a zene egyáltalán nem szokott fontos lenni. Tehát, hogy vagy egy, ha szerencse van, akkor egy jó zongorista, ha nincs szerencse, egy rossz zongorista leszokta kísérni. A színészek előadásmódjában is inkább a szöveg volt érdekes. Úgyhogy úgy nyúltunk hozzá ezekhez a dalokhoz, hogy fölélesztettük bennük a zenét, tehát hogy egy nagyon igényes zenekari kíséretet tettünk mögéjük, és akkor eszünkbe jutottak nekünk a kis barátaink.
Akik, és a halálos tavaszról kijutott az eszetekbe?
A halálos tavaszról akkor konkrétan nem jutott eszünkbe senki, hanem általában eszünkbe jutott az, hogy nem színészekkel kellene, hanem ahhoz, hogy egy hagyományt föl tudjunk támasztani, ahhoz az kell, hogy fiatalok is tovább, vagy felkapják azt a hagyományt, vagy kultusstátuszba tegyék, és ahhoz pedig az kellett, hogy olyan embereket válogassunk össze, akiket a fiatalok szeretnek, és akik hajlandóak voltak egy ilyen kirándulásra.
A Csak egy nap a világ a halálos tavaszból való? Most azért kérdezem tőled, mert nem tudom.
Nem. Nem tudom, hogy a filmből való-e, ezt most nem tudom.
Nem baj, de viszont apropó arra, hogy most meghallgassunk ebből egy percet, mert ez ugyanaz, úgyhogy arra kérem a Petit, hogy a Csak egy nap a világból adjál nekünk egy kis részletet.
Vártam, reménytelenül vártam én te rá. Vártam, reménytelenül ezt az éjszakát. Vártam, nem volt az életemben más remény. Kérlek, ne haragudj, tovább nem várok én. Csak egy nap a világ, csak egyetlen egy csók az életünk. Tudja, mi vár ránk, ki tudja, holnap mire ébredünk, ma nevet rám az ég.
Ez ugyan nem a halálos tavasz, hanem a Csak egy nap a világ Lovasi András előadásában, de nagyon ugyanaz a kor. Tehát nem csak a 10-20-as évekhez nyúltatok vissza, hanem tulajdonképpen az egész második világháború előtti kávéházi kultúrához, kávéházi sláger, könnyű zene kultúrához. Miért gondoltad azt a saját kulturális menedzser fejeddel gondolkodva, hogy ehhez működni fog az undergrounddal együtt?
Hát az volt az egyik kiinduló pontom, hogy ezeket a dalokat annak idején, amikor ezek megíródtak, fiatal kultikus figurák énekelték el.
Márhogy akkor?
Akkor. Uh-huh. Mostanában pedig ahhoz szoktunk hozzá, hogy ugye régi dalokat öreg színészek énekelnek, de hát ezek a dalok azért alapvetően a szerelemről meg a fiatalságról szólnak. Ezért gondoltam azt,
A szerelemről. Nem feltétlenül a fiatalságról.
A szerelemről és a fiatalságról szólnak, és de semmiképpen attól, hogy régi dalok, attól nem öreg dalok. Nem tudom, hogy érted, de amit
Nem a vitt, úgy érted?
Nem a vitt dalok, igen.
Nekem pedig az eredeti előadásukba számomra, különösen régebben, meg hogy most is, meg hogy mondjam, hogy most is, totálisan a vittak.
Hogyha
az eredeti előadásban hallgatom őket teljesen.
Hát igen, de a Budapest Bárnak pont ez a lényege, hogy leporoltuk ezeket a dalokra, leporoltuk róluk az avítságot, pontosan olyan, mint hogyha egy régi csipketerítőt megfogsz, és valamilyen más környezetbe helyezed, vagy valamilyen más szint raksz rá, vagy alávarsz egy olyan anyagot, amitől az a csipke életre kell. Szerintem
de
pont ezt
csináltuk. Attól csipke marad.
Attól csipke marad, ezek a dalok is ugyanazok a dalok maradtak. Uh-huh. Csak mögéjük letéve egy nagyon igényes zenei háttér, és ezeknek az énekeseknek pedig azt mondtuk, hogy énekeljék el úgy ezeket a dalokat, mint hogyha most írták volna, és ők írták volna maguknak. Tehát, hogy mindenféle manírt szerettünk volna leszedni róluk. Maximum a saját manírjaikat rakhatták bele, de nem azt a manírt, hogy ez egy régi, vagy például Például pont a Csak egy nap a világ, ezt jó, hogy betettétek ezt a dalt, mert a Csak egy nap a világból miatt kaptunk némi fekete levest, hogy hát ezt nem így kell énekelni, mert ezt, ennek a kontextusát elő kell adni, és akkor mi azt mondtuk, hogy mi nem akarjuk a kontextusát előadni, mert ez egy dal, amit megírtak, és az, hogy Csak egy nap a világ, az nyilvánvalóan a második világháború előestéjén mást jelentett, de azt a Lovasi Andrásnak nem fontos egyrészt tudnia, mert ez egy dal, másrészt pedig nem fontos úgy előadnia, mint hogyha a háborúról szólna, hanem ez szólhat bármiről, ez másról ez a dal, amit a Lovasi gondol róla, vagy a zenekar gondol
Vagyis
róla.
Egy más kontextusba helyezi, de erről néhány perc múlva beszélgetünk majd Gáncs Andreával.